Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Remete Szent Antal. Aki rászánja magát, hogy annak a Szent Antalnak az életét kutassa, akinek a kereszténység a legrégibb időtől fogva a megtisztelő nagy jelzőt adta, készüljön föl néhány meglepetésre. Még ha elutasítja is a sok-sok csodás elemet, amely idők folyamán körülfonta az Antal legendát, számos dolgot mégiscsak kénytelen lesz tudomásul venni. Tulajdonképpen már az is szinte érthetetlen, hogy több mint 1600 év után még mindig emlegetik a nevét. Hiszen Antal csak egy szegény közép-egyiptomi földműves volt, és nem vitt végbe semmiféle történelem átalakító tettet, mint ahogyan nagy állam férfiak vagy egyházi kiválóságok szokták. És mégis csak csodára gondolhat az ember, amikor alaposabb vizsgálódás után látja, hogy neve milyen mélyen belevésődött az osztatlan kereszténység történetébe, hogy alakjából micsoda magával ragadó erő áradt, mely sok kortársát is elbűvölte. Amikor fölismeri, hogy ez a világtól futó remete, aki egyre nagyobb magányra törekedett, indította el a monasztikus élet hatalmas mozgalmát, amely a külső és belső támadások dacára sok-sok évszázadon át fennmaradt, és még ma is töretlen. És ha az ember azt is tudja, hogy éppen az európai kereszténység a Szent Antal tiszteletnek hányféle változatát hozta létre, akkor önkéntelenül szeretne közelebbit is, pontosabbat tudni erről az emberről. Antal alakját a korai idők legtöbb szentjénél több legenda övezi, amelyből költők és más művészek merítettek ihletet, elég, ha csak a festő Matthias Grünwaldra hivatkozunk. Ezek a legendák alkalmas irodalmi formák az érzékfeletti valóság megközelítésére. Antalról azonban nem csak a legendák elbeszélései állnak rendelkezésünkre, hanem cáfolatlan történelmi súlyú tanúbizonyságok is, amelyeket nyugodtan összevethetünk régi korok más történelmi személyiségeiről tanúskodó forrásokkal. Alexandriai Szent Atanáz érsek 365 táján, tehát alig 10 évvel a nagy szerzetes atya halála után keresztény hősi eposzt akart írni. Rajta kívül vannak azonban megbízható tanúságtevők a 4. század szerzetesi irodalmából, különösen Pakomiosz írásai. Ott van azután a 7 levél, amely Antaltól ránk maradt. Amikor Antal 251-ben vagy 252-ben megszületett Koméban, Közép-Egyiptom egyik falujában, a régi kereszténység éppen talán legsúlyosabb megpróbáltatását élte át. Egyetlen keresztény sem volt már biztonságban, függetlenül attól, hogy az Imperium Románum melyik tartományában élt. Aki meg akart maradni kereszténynek, annak állandóan készen kellett lennie a vértanúságig való helytállásra. Antal jómódú házban nőtt föl. Amikor 20 éves lett, meghaltak szülei, és ráhagyták a családi örökséggel való gazdálkodást és a húgáról való gondoskodást. De egyszer csak történt valami, ami egy csapásra véget vetett annak, hogy a fiatalember csak úgy békésen éldegéljen a világban. Egy alkalommal a szentmisén, az igehirdetésre figyelve, hirtelen belévágott a fölismerés, hogy neki szól az, amit a lektor Máté evangéliumából éppen olvasott. Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amit van. Az árát oszd szét a szegények között. Aztán gyere és kövess engem. Az ige nem volt ismeretlen előtte, de az ifjú Antal úgy érezte, hogy akkor és ott hangzik el először. És egyenesen a szívébe kiállt. Olyan ellenállhatatlan ereje volt a szónak, hogy követnie kellett. Úgy tett, amint hallotta. Eladta a családi birtokot. És, ami nem volt szükséges a húgáról való gondoskodáshoz, a szegényeknek adta. Ezután megkezdte az új életét, amelyről még nem is sejtette, hová fogja őt vezetni. Hogy miből is áll a lelki élet, teljesen ismeretlen volt előtte. Mi okosabbat tehetett volna hát, minthogy utánozza azokat, akiket a keresztény közösségben különösen jámbor embereknek tartottak. Az aszkéták voltak ezek, akik Istennek tetsző életet akartak élni, kiki a maga módján. Hozzájuk hasonlóan Antal is visszavonult a hétköznapi élettől, és teljesen a vallásos gyakorlatoknak adta át magát, elsősorban a zsoltár imádkozásnak. Kezdetben még a falu közelében lakott, aztán hamarosan a líbiai sivatagban egy sziklasírban húzta meg magát. Majd később egy omladozó kastély romjai között. Egy barátja hordta neki a nélkülözhetetlen szűkös eledelt. Ettől eltekintve minden összeköttetést megszakított a külvilággal. De minél inkább eltépte a földi ragaszkodások kötelékeit, annál elviselhetetlenebb lelki támadások érték. Ősi keleti elképzelések szerint, aminek visszhangját Jézus megkísérlésének történetében is megtaláljuk, a sírok és az elhagyott helyek, mindenek előtt pedig a sivatagok, a démonok hazája voltak. Antal ebbe a birodalomba hatolt be, és ott épített ki magának szállást. Hogyan is történhetett volna másképpen, mint hogy a démonok támadást indítottak ellene? Antal pedig az apostoli intelmének megfelelően Isten teljes fegyverzetét öltötte magára, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhasson. Így ő lett a győztes. Amikor végül 20 év után ismét az emberek közé ment, úgy jelent meg előttük, mint bölcs férfi, aki ismeri a mélységes titkokat, és tele van Istennel. A szigorú öncsanyargatások ellenére nem tört össze a teste. Arcán azoknak a hatalmas tapasztalatoknak fénye tükröződött, amelyek bensőleg átalakították. Nevét hamarosan fölkapta a hír. Mindenfelől özönlöttek hozzá az emberek, akik imáiba ajánlották magukat, vagy szerzetesi életet akartak élni az ő vezetése alatt. Antal nem tudta a kérők ostromát elhárítani. A közeli és távoli környéken mindenféle remetességek nőttek ki a földből, így a világ elől menekülő remetéből a szerzetesek atya lett. Minden esetre ez még nem volt a szerzetességnek az a formája, amely később Pakomius kezdeményezéséből kialakult. Mert jó lehet számos tanítvány sereg lett Antal köré, ő sohasem fogta össze őket olyan tartós közösségekké, amelynek közös szabályzata van. Az a szerzetesi szabályzat, amely a neve alatt ránk maradt, valójában későbbi korokból származik. Bármennyire is szerette is Antal a sivatagot és az Istenben elmerült magányos életet, abban semmi sem akadályozta meg, hogy az emberek közé menjen, ha a kereszténység napi problémái úgy kívánták. Ez történt, amikor Maximus Daia császár idejében, 308 táján, az alexandriai börtönökben sínlődő hitvallókat erősítette a hitükért vívott harcukban. Egy másik alkalommal élete vége felé püspök barátja, Atanász kérésére ment a fővárosba, hogy nyilvánosan föllépjen az ariánusok ellen. De ezt igazolja a már említett vonzerő is, amelyet Antal a lakosság minden rétegére gyakorolt, fölegészen a magas klérusig és a császári udvarig. Maga Konstantin és gyermekei is leveleztek vele. 90 éves elmúlt már, mikor útra kelt, hogy szemtől szemben láthassa a másik nagy remetét, Pált. Találkozásukat Szent Jeromos leírásából ismerjük. 356-ban halt meg Antal, 105 éves korában. A sírja, mivel kérte testvéreit, hogy titokban temessék el, 200 éven át ismeretlen volt. 561-ben megtalálják, erekjéit Arles-ban, Szent Julien templomban őrzik. A koptok és a szírek remetéi Szent Antal fiainak tekintették magukat. Franciaországban a második században alapítottak egy betegápoló társulatot, amelyből az Antonita rend fejlődött ki. Két nemes férfi, apa és fia, anyarostól megbetegedett, és Szent Antal erekjéjétől meggyógyult. Hálából kórházat építettek és ápolták a hasonlóan bajban szenvedőket. Mivel Szent Antal az anyaros okozta gyulladás ellen hathatós közbenjárónak bizonyult, magát a bajt Szent Antal tüzének nevezték. Antalt a 14 segítő szent között is tisztelték. Antal szellemi útját, vallás erkölcsi törekvéseit a megalkuvást nem ismerő határozottság jellemezte. Ugyanakkor minden volt, csak nem rajongó, vagy a valóságtól idegen álmodozó. Bár radikális követelményeket állított föl magával szemben, meggyőzően józan és szerény volt. Ismerte az ember előtt álló határokat. Az a döntő, hogy az ember magára figyeljen. Még ha birtokolná is egy szerzetes a csodás gyógyítás adományát, saját üdvössége felől akkor is rettegésben kellene élnie. Az ördög cselvetéseivel szemben csak egy segít. Az alázat. Antal rendelkezett józan emberismerettel, érzékkel a helyes mérték iránt, valamint bölcsességgel, amellyel el tudott igazodni a dolgok között. Jámborságának lényeges vonása volt testvériessége. Nem véletlen, hogy a szerzetességben ismét új csengést kapott a szó. Testvér. A szerzetesek Antalt követve vissza akartak térni a kezdeti kereszténységhez. Ezért nevezték magukat egymást között testvérnek, és arra törekedtek, hogy testvérként is bánjanak egymással. Antal arra tanította övéit, hogy élet és halál a fele barát iránti magatartástól függ. Meg volt győződve arról, hogy a szerzetest saját fáradozásai nem jogosítják föl arra, hogy önmagában bízzék. Mert az embernek az az igazi nagy teljesítménye, ha Isten előtt elismeri a bűneit, és utolsó leheletéig kész a gonosz támadásának elhárítására. Amikor egy napon az egyik szerzetes megkérdezte, hogy mit kell tennie, ezt a választ kapta. Ne bízz igaz voltodban. Ne aggasszon, ami elmúlt, és fáradozz azon, hogy nyelvedet és gyomrodat féken tartsd. Vagyis hallgass és böjtölj.